Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorában a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Színhue irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és folytatjuk Ipuwer intelmeinek az olvasását és magyarázatát. Tudjuk, az előző két alkalom során már hallottunk róla, hogy ez a Ipuwer intelmei egyetlen egy papiruszon maradt fönn a Ramesszida korból, minden valószínűség szerint az íráskép alapján, tehát paleográfiai alapon, a 19. dinasztia végére keltezhető papiruszon. Ez a papirusz Leidenben van, az Outhegkundige Mededelingen nevű múzeumban, tehát a Leideni Nemzeti Múzeumban, ott az egyiptomi gyűjteményben, és a római egy 344-es számot viseli, annak a papirusznak az egyik oldalán található. Magáról a papiruszról érdemes tudni, hogy több mint 3 méter hosszú, és 16 cm a magassága a papirusznak, amelyikben vízszintes sorokban, osztopokba rendezve olvasható Ipuwer intelmei. Több egységre osztható, sajnos az eleje a papirusznak, meg a vége is hiányzik, így nem tudjuk, hogy milyen hosszú volt eredetileg. Az az egység, amelyikkel kezdődik, eleve hiányos, egy mondatnak a vége olvasható rajta, tehát mindenképpen korábban kezdődött, feltételezhetően volt itt is valamilyen kerettörténet, valamilyen keretbe foglalták, mint ahogy például a Khakhepen részeneb panaszainál olvasható volt. Azért éppen ezt a panaszt hoztam példának, hiszen Ipuwer intelmei is, vagy Ipu a főrangú intelmei, panaszai is hasonló műfajba tartoznak. Elmondja, mint a korábbiakban már értesültünk, az első egységre, modern felosztás szerinti első egységben a bizonnyal kezdi mindig a mondatokat, minden egyes egységet, például bizony az asszonyok meddők, nincsen fogamzás, Hnum nem teremt az ország állapota miatt. És utána úgy folytatja, hogy bizony a szegények pompás dolgok birtokosai lettek, aki szandált sem készített magának, készletek tulajdonosa. Ez a fajta szerkesztés jellemző egyébként az egész intelem során, de az első számunkra fönnmaradt egységben mindegyik ugyanezzel a bekezdéssel, ugyanezzel a szóval kezdődik. Maga az intelem műfaját tekintve, tehát intelemként 1909-ben Allen Gardiner publikálta először, és ő adta neki az Admonitions, vagyis intelmek címet. Azóta többen többféleképpen értelmezték. Az intelem fogalom, mint azt tudjuk a korábbiakban, bölcsmondások gyűjteménye, amik az életvezetéssel kapcsolatos dolgokat mondják el. Ha áttekintjük Ipuwer intelmeit, Ipu a főrangú intelmeit, amiket eddig olvastunk, abból kiderül, hogy vannak itt ugyan az életvezetéssel kapcsolatos dolgok, alapvetően a mát, az igazság, a rend, a harmónia fenntartásáról szól, de ennek a kifejezési módja az bizony nem bölcs mondásokkal történik, hanem nagyon is tragikus, szomorú események, állapotoknak a leírásával. Itt tehát valójában az intelem, mint műfaj nem igazán illik rá. Úgyhogy a következő műfaji meghatározás, ami vele kapcsolatban elhangzott, a lamentation, vagyis hogy a panaszok. Ez már sokkal jobban illik, és ez valóban panaszok áradatát jelenti ebben az esetben, 15 kolumna, vagyis oszlopon keresztül, mármint ami megmaradt, mert ugye a papirusz egy nagyobb papirusznak a darabja. De fölmerült egy másfajta lehetőség is, majd most, ahogy olvassuk a folytatást, kiderül, hogy miért. Mielőtt azonban ebbe még belekezdenénk, még egy dolgot szeretnék tisztázni, a keltezését. Erről is beszéltünk már a korábbiakban. Tudjuk, hogy az írás képe a Ramesszida korra, 19. dinasztia végére tehető. Elképzelhető, hogy az, aki írta, az még régi módi írás formával írt, tehát, hogy esetleg a 20. dinasztia elején írták le, csak egy olyan iskolának a tagja volt az írnok, aki még a régi módi szerint tanult. Ezt nem tudhatjuk, de az biztos, hogy az új birodalom korára, a Ramesszida korra tehető a papirusz. Ugyanakkor a nyelvtani szerkezetek és a szó használat, ami a papiruszban megtalálható, az a klasszikus egyiptomi nyelvnek a fordulatait írja le, ami ekkoriban már messze nem volt beszélt nyelv, tehát mindenképpen egy irodalmi hagyománynak az emléke, egy korábbi szövegnek a lejegyzése, pontos másolása. Az új birodalmi nyelvnek az elemei egyáltalán nem szűrődtek bele, ezért tudjuk azt, hogy pontosan másolták. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szöveg, amit másoltak, lényegesen korábbi. Nem meglepő az egyiptomi kultúrában, hiszen nagyon tisztelték az ősöket, állandóan mindig visszautaltak rá, emlegették őket, és a korábbi hagyományokat próbálták folytatni, amikor érzékelték, hogy erősen eltértek tőle, akkor pedig kifejezetten visszatértek hozzájuk, és újból fölelevenítették őket, természetszerűleg ezek a fölelevenítések, ezek az új helyzethez adaptálva jelentek meg, tehát semmiképpen sem egy az egyben történt az archaizálás, hanem mindig egy kicsit változtatva. Tehát nem új egyiptomi nyelven íródott, az új egyiptomi nyelv a 18. dinasztia korától volt a beszélt nyelv Egyiptomban, Amarnakor után írott nyelvé is vált. Mindez azt jelzi, hogy mindenképpen a 18. dinasztia előtt készült az a szöveg, amit itt leírtak. Következő kérdés, hogy mikor készülhetett. Egy biztos, ez a fajta stílus, fogalmazási mód az óbirodalomban még nem volt szokásos, tehát az óbirodalomnál később. A klasszikus közép-egyiptomi nyelven íródott, vagyis ez azt jelenti, hogy legkorábban, a középbirodalom korában írhatták le. Amikor leírták, akkor egy olyan állapotot írtak le, ami nagyon zavaros, felfordult világot mutat be. Ez a fajta jelenléte a világnak ilyen formája az első átmeneti kor, illetőleg a második átmeneti kornak a történelmi eseményeit idézi föl, azokra emlékeztet. Éppen ezért a modern kutatásban voltak olyanok, akik ezt történeti forrásként kezelték, illetőleg még ma is vannak, akik annak tekintik, mert viszonylag konkrét dolgokat írnak. Ugyanakkor az is egyértelmű benne, hogy nagyon sok olyan dolog olvasható benne, ami túlzás. Túlzás, tehát hiperbolé, ez viszont egy költői vagy írói eszköz, ami azt is jelzi, hogy ez egy irodalmi mű, nem egy forrásnak tekintett, egyszerű események felsorolása. Ha viszont irodalmi mű, ebben megfogható, hogy irodalmi mű, akkor nyilván nem csak ebben jelentkezik az irodalmisága, hanem más dolgokban is. Jelentkezik ez a fogalmazás módjában, ezekben a bizonyos párhuzamokban, ami a sémi költészetre máshol is jellemző, és ami az egyiptomi költészetnek ugyancsak a sajátja. Mások is jelentkeznek benne, már szó volt az azonos mondatkezdésekről, az anaforákról, tehát ez is mutatja, hogy ez bizony egy költői alkotás. Az elválasztások, az, hogy különböző egységek látszólag értelmetlenül, listaszerűen jelentkeznek, ez megint csak kifejezetten költői eszköznek tekinthető, hiszen itt hangulatteremtésről van szó, ami az egyiptomi rétorikában amúgy is ismert. De hát máshol is, hiszen a rétoroknak pont az a céljuk, hogy meggyőzzenek valakit valamiről. Nézzük akkor a történetét, mert hogy a tartalom alapján próbálták időhöz kötni, mint már ebből is kiderült. A történetben a felfordult világ jellemző eseményei természeti katasztrófák vannak, a társadalmi rend felfordult, az alsóbb néposztályok, vagyis a szegények, ahogy itt szerepelt, a gazdagok már mint szandállal rendelkezők fölé kerekedtek. Önmagában a szandál szónak a jelenléte a gazdagság jelzésére korai időszakra mutat. Ha visszagondolunk arra, hogy az egyiptomi állam alapításakor a szandál hordozó, az a fáraónak egy annyira megbecsült hivatalnoka volt, hogy még a díszbuzogányra is rárajzolták, ez jelzi, hogy itt bizony egy olyan régi időszakról van szó, amikor még a társadalmi szokások között a szandál, a lábbeli viselése egyáltalán nem volt elterjedt. Ilyen felfordult világ, amikor az uralkodónak a helye nem az egyiptomi hierarchiának az élén volt, hanem egy volt a sok közül, vagy éppen váltogatták egymást az uralkodók, ez a két átmeneti korszakban volt. Arról, hogy az iratok megsemmisültek, más forrásokból nem igen tudunk, de azt tudjuk, hogy ilyen helyzet csak olyankor fordulhat elő, mikor a központi hatalom, és nem csak a fáraónak a hatalma, hanem a többi egyiptomi előkelőnek a hatalma is gyenge, vagyis ilyen időszakot alapvetően az első átmeneti korból ismerünk, hiszen a második átmeneti korban kiskirályok uralkodtak Egyiptomban, ami azt jelenti más szemszögből, hogy az elitnek volt hatalma, csak ezt a hatalmat egymás ellen fordították. Tehát nem egy felfordult világ van, hanem egy olyan világ, ahol az elit egymással harcol, és persze közben a hikszoszok is betelepednek az országba. Mindezek alapján a legnagyobb valószínűséggel az első átmeneti korra szokták keltezni ennek a történetnek, ennek az állapotnak az eredetét. Ugyanakkor az idegeneknek a benyomulása, megtelepedése, amiről itt szintén szó van, az erre az időszakra nem jellemző. Biztos, hogy szivárogtak be líbiaiak, biztos, hogy Ázsiából is telepedtek be, Núbiából is, de ezeknek a mennyisége nem volt olyan, hogy ezzel az egyiptomiak különösebben foglalkoztak volna, beolvadtak közéjük. Ezzel szemben a második átmeneti korban ez annyira jellemző volt, hogy elkülönült önálló államként tartották számon az északi területet, amelyik Hikszosz fennhatóság alatt állt, délen voltak a kis királyok. Legalábbis a 15.-16. dinasztia idejét szoktuk Hikszosz uralkodók fennhatósága alattinak tartani. Ezzel szemben a 13.-14. dinasztia, akkor még Egyiptomon belső harcok voltak, ugye ezt használták ki a Hikszoszok, hogy szép csöndesen betelepedjenek, aztán magukhoz ragadják a hatalmat. Na most ebből azt szűrték le egyes kutatók, hogy itt tulajdonképpen ez a mű nagy valószínűséggel ebből az utóbbi időszakból származik, de egy korábbinak a magjára épült rá, tehát tulajdonképpen nem is egy időszak, hanem két időszakról van szó. Maga a papirusz Giovanni Anastasinak a gyűjteményéből származik, aki 1828-ban vásárolta Memphisben, és a szakkarai piramisok környékéről származik a feljegyzése szerint. Tehát minden valószínűség szerint alsó egyiptomi a papirusz, ottani állapotot, egy ottani írnoknak a fogalmazását tartalmazza. Ez azt is jelenti, hogy alsó egyiptomi állapot van, tehát egy olyan helyzetről beszélhetünk, amikor a 13.-14. dinasztia idején már fennállt a külföldi Hikszosz beszivárgás, már fennállt a veszély, hogy átveszik a hatalmat, de még nem vették át a hatalmat. Ez tökéletesen jól illik az ipu, a főrangú, vagyis ipu vernek, vagy ipu úrnak az intelmeiként ismert költemény által bemutatott állapotokra, tehát vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ebben az időben készült, vagy pontosabban a megfogalmazása, a végső megfogalmazása, amit megőrzött nekünk a Ramesszida papirusz, ebből az időből származik. Ezt megerősíti az is, hogy Heti király, aki tényleges intelmet írt, ebben az időszakban a 13. dinasztia korában uralkodott, és stílusában hasonlít ez a költemény az övéhez. Merikaréhoz, aki szintén ekkoriban uralkodott, és szintén írt intelmet, és fáraó volt, tehát az ő stílusához is hasonlít, tehát nagyon könnyen elképzelhető, nagyon valószínű, hogy a megfogalmazása erre az időre tehető. Hogy miért voltak természeti katasztrófák, ez egy következő kérdés. A természeti katasztrófáknak kétféle értelmezése van alapvetően. Az egyik értelmezés, hogy valós, tényleges katasztrófákról ír, és ezt vannak, akik földrengéssel hozzák összefüggésbe, mások a térai vulkánkitörés hatásának érzékelik, és ebben az esetben a Hikszosz korszakra keltezik a műnek a végső megfogalmazását. Van azonban egy másik lehetőség is az egyiptomi felfogás szerint, hogyha az istenek elhagyják az embereket, már pedig hogyha ilyen istentelen állapotok uralkodnak, akkor nyilvánvalóan elhagyták az embereket, akkor az egyiptomiak fölfordult világképében a természeti csapások is magától értetődőek, és tulajdonképpen az egyébként jelentkező aszályt például ugyanígy tudják fölfogni. Vagy a másik, amit írnak, és amit egyébként sokszor szoktak más szempontból idézni, hogy tele volt hullákkal a Nílus, és ezért nem lehetett inni, tiszta piros volt. Ez önmagában emberek által előidézett természeti katasztrófát jelent, tehát elképzelhető, hogy így átvitt értelemben, vagy éppen ember által okozott katasztrófáról van szó. Sajnos nem tudjuk, hogyha esetleg előkerül az eleje valamikor ennek a papirusznak, illetve nem a papirusznak, hanem az intelemnek, akkor esetleg majd kiderül, de addig csak találgathatunk. Miről volt szó eddig a korábbi Ipuver intelmeiről szóló adásainkban? Először is arról volt szó, hogy a megmaradt rész, amit számunkra megőrzött ez a leideni római 1-es 344-es papirusznak a verzója, tehát bizonnyal kezdődik az első számunkra megmaradt egység, egy zűrzavaros állapotnak a leírását mutatja, ahol a szegények és a gazdagok társadalmi helyzetének a megváltozásáról van szó, vagyis hogy a társadalmi struktúra átalakulása egy anarchikus, belső harcokkal teli állapothoz vezetett, ami nem politikai harc volt, hanem emberek élet-halál harca, a saját lehetőségeiknek, életkörülményeiknek a biztosítására, illetőleg a javítására, amelyhez természetesen sok egyéb is járult, például bizony a szív erőszakos, szenvedés vagy járvány, vagyis hogy jadet van az országban, és vér mindenütt. Nem hiányzik a halál, és a múmiapója beszél, mielőtt közelednének hozzá. Tehát nagyon rossz, bizonytalan helyzet van, annyira bizonytalan, hogy már a mumifikálás is kérdéses. És ehhez tartozik természetesen, hogy bizony nem hajóznak biblozva manapság, mit tegyünk a múmiáink cédrusfájáért, vagyis hogy az előkelő temetkezésekért, ugye a cédrusfa az valójában nem a múmiához kellett, hanem a cédrus koporsónak a készítéséhez, amit egy kőszarkofágba helyeztek, és ez bizony drága dolog volt, hiszen ezeket külföldről, Libanonból kellett beszerezni. A papokat ezek termékeivel temették, írják. Azok olajával balzsamozták be az előkelőket egészen Kréta szigetéig, tehát Egyiptomnak a nagyhatalmi helyzetéről ír, hogy ez most megbomlott, mert hogy most nem jönnek, hiányzik az arany, a királyi palota életüdvegészség ki van ürítve. Milyen nagy dolog most, hogy az oázistakók jönnek az ünnepi gyékényeikkel, a friss növényekkel. Vagyis az, amit addig szegényesnek tartottak, amire oda se figyeltek, hiszen annyira gyenge minőség volt a külföldi, nagyon jó minőségű, kiváló árukhoz képest, most annak is nagyon tudnak örülni. Közben ugye volt az életüdvegészség a királyi palotára, ez nem az épületre, hanem a királyi udvartartásra vonatkozik. Még egy dologról nem beszéltünk, ami nagyon fontos, hogy igen, töredékesen maradt meg ez a papirusz. Ezek az első kolumnák viszonylag épek, de itt is van néhol olyan rész, ami kimaradt. Az előbb említett rész, az pont ilyen volt, több lakuna található benne, tehát olyan rész, ahol kiesett egy-egy szó a papirusznak a sérülése miatt. Még néhány nagyon fontos dolgot felsorol itt, például azt, hogy bizony a pompás bíróságok iratait elhurcolták. A volt titkok helyét felfedték. És hogy ezek a titkok nem akármilyen titkok, nem személyes titkok, ez a folytatásból derül ki, bizony a varázslatokat felfedték, a Semu és a Szehenu szellemi zűrzavart okoznak, tehát az isteneknek a kísérői, akiket most a varázslatok segítségével saját egyéni célra lehet felhasználni. Mivel emlékeznek rájuk az emberek, mármint hogy a ráolvasásokra, a Szehenura emlékeznek, tehát számukra alkalmazhatóvá válik. Bizony, a hivatali csarnokok nyitva vannak, ez a levéltárakat jelenti, mert hogy úgy folytatódik, összeírási íveiket elvitték. A szolgarendű emberek szolgarendűek urává lettek. lettek. Ez pedig a következmény, nem tudni ki kinek tartozik, most már nem tartozik senki semminek, hiszen nincsenek meg az összeírások, az adóívek, így tehát mindenki szabadon garázdálkodhat éppen pillanatnyi erőnléte alapján. A következő egység onnan tudjuk megkülönböztetni, hogy a bizony helyett egy másik szóval kezdődik, íme. Íme, magasodjék a láng felfelé, és törjön tüze az ország ellenségei ellen. Tudjuk meg mindjárt a második résznek az elején, vagyis a belső zűrzavar, fejére fordított világ meggyengítette az államnak a hatalmát, most már nyugodtan tudnak az idegenek, a külföldiek bejönni az országba ellenségként. Mivel hogy bejöttek, még tovább fokozza a zűrzavart, íme olyan dolgokat tesznek, amilyenek sohasem történtek. A nyomorultak elhurcolták a királyt. És itt a nyomorultak nem az ellenségre vonatkozik, hanem a nyomorultaknak mindig a szegényeket, a legalsóbb néposztályt nevezték, tehát a feje tetejére fordított világban a legalacsonyabbak a legmagasabbhoz. Nem csak, hogy hozzájutnak, eljutnak hozzá, hanem még hatalmat is gyakorolnak felette, azt fejezik ki. És nem csak elhurcolták a királyt, mert íme, akit sólyomként temettek el, ravatalom van, amit a piramis rejtett, üressé lett. Vagyis, hogy meg is ölték, sőt, nem csak megölték, hanem még a túlvilági életét is lehetetlenné tették, hiszen a piramisát, a királyi temetkezési helyet kirabolták a törvényt nem ismerő emberek, akik megfosztották az országot. Tehát ebben a második részben a szerző a hatalom bukását, a népmozgalomnak az előretörését újabb drámai képekkel festi meg, és ezzel a mátnak a meg nem létét mutatja be, nagyon erősen hatva az egyiptomiak érzelmeire, arra a világra, amiben az egyiptomiak addig és azután is éltek. Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a harmadik egységgel. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunk Sinuhe irodalmi rovatát, Ipu a főrangú, vagyis Ipu ver, Ipu úr intelmeinek nevezett költeményt olvassuk. Költeményt mondtam, nem véletlenül, hiszen versben íródott az egyiptomi verselés szabályainak megfelelően, mint ezt Gerhard Fecht felfedezte, aki 1972-ben publikálta ezt a fölismerését. Az első két egységről már beszéltünk, mind a kettő felkiáltásokkal teli felsorolása mindazoknak a gonosz, rossz tetteknek, sanyarú állapotoknak, amik Egyiptomot uralják. Úgy folytatódik a harmadik egység, hogy eleve hiányos a papirusz, töredékes. Maga a harmadik egység a tizedik kolonnának a közepén kezdődik, és egy olyan résszel, amit nem tudunk kiolvasni, mert hogy itt is töredékes a papirusz. Ahonnan tudjuk olvasni, úgy kezdődik: semmisítsétek meg annak a pompás fővárosnak, melynek kiváló hivatalnokai vannak, az ellenségeit. Megint egy lakuna. Megy bizony a város elöljárója, s nincsenek rendőrei. ... Semmisítsétek meg annak a pompás fővárosnak, melynek sok törvénye van, az ellenségeit. ... Annak a pompás fővárosnak, melynek sok a hivatalterme. ... Gondoljatok, a füstölésre a tömjénnel, és a vízáldozatra a korsóból reggel. ... Gondoljatok a kövér rálibák, a tyereplibák és a szetlibák hozására, és az isteni áldozatok felajánlására az istenek számára. Gondoljatok a nátron rágására, és arra, mikor az ember elkészíti a fehér kenyeret a fej benedvesítésének napján. Gondoljatok a zászlórudak felállítására, a sztélé kivésésére, arra, hogyan tisztítja meg a pap a templomokat. Gondoljatok arra, amikor az Isten háza ki van meszelve, mint a tej, megédesítik a horizont illatát, és állandóvá teszik a kenyér áldozatokat. Gondoljatok az előírások betartására, a napok beosztására. Gondoljatok a marhák leölésére. Gondoljatok ... a rálibák tűzvetételére. ... Jó néhány sor kimarad itt. Íme minek akart ő teremteni a félénket, nem különböztetve meg az erőszakos szívűtől? Csak jönne, s hozna enyhülést a forróságba. Azt mondják, mindenki pásztora ő, s nincs gonoszság a szívében. Ha a nyája megfogyatkozik, azzal tölti a napot, hogy gondoskodjék róla. ... Ó, bár felismerte volna a jellemüket az első nemzedékben, hogy lesújtotta volna a gonoszságot, kinyújtotta volna a karját, és megsemmisítette volna a magjukat és örökségüket. Szülni vágyakoznak, szenvedés keletkezik, és nyomorúság minden oldalon. Így van az, s nem távozik el a szenvedés, míg az istenek köztük vannak. ... Nincsen kormányos az ő órájukban. Hol van ő ma? Talán alszik ő? Íme, nem látni a hatalmát. Mikor elszomorítottak minket, nem találtalak meg téged. ... Aki ez ellen fordul, az gyűlölöd. Hút és Szíját eltávolították. Az igazság van veled, lázadás az, amit adsz az országnak, és a zavargás lármája. Íme, az egyik leüti a másikat, áthágják azt, amit parancsolsz. Ha három ember ment az úton, kettőt lehet megtalálni. Íme, a többség megöli a kisebbséget. Szereti a pásztor a halált? Parancsold meg hát a válaszadást, hiszen az egyik gyűlöli a másikat. Megfogyatkoztak az alakjaik minden oldalon. Úgy cselekedtél, hogy ezt hoztad létre. Hazugságot mondanak neked. Az ország olyan, mint a káká, vagyis ricinus növény. Az embereket elpusztítják. ... Minden év lázadásban telik el, megölik az embert a saját ház tetején, miközben viraszt, mintha határmenti házban lenne. Az erős megmenti magát, élve marad. ... A szolga megy az úton, a távolba néz, és elzárják az utat. Megáll bánatosan, elveszik, ami rajta van. Megízleli a botverést, és megölik jogtalanul. Ó, csak kóstolnál meg valamit ebből a nyomorból, akkor másként mondanál mindent. Sajnos itt megint van egy hiányos rész, több sor, amit nem tudunk értelmezni. Az biztos, hogy ez alatt valamikor véget ér ez a harmadik egység, mert egy újabb anaforákkal, azonos mondatkezdésekkel induló rész következik utána. No, térjünk akkor vissza egy kicsit erre a részre, hiszen itt több minden volt, ami esetleg kérdéses. Önmagában láttuk, hogy több versszakból állt ez az egység, amelyik versszakokat kezdetben az azonos kezdés tartotta egybe, és később is a tartalmi egység az, ami egybe tartja, de azt is látjuk, hogy ezeknek az egyes versszakoknak a hosszúsága különböző volt. Az elsőben a semmisítsétek meg volt az, amivel minden egyes belső rész kezdődött, és ami után azonos mondat szerkezetek következtek. Először ugyanazzal a egységgel kezdődött, semmisítsétek meg annak a pompás fővárosnak az ellenségeit, de mindegyik esetben a főváros után egy jelző következett, egy értelmező, ami tulajdonképpen egy beszúrt mondat volt, egy jelzői mondat, aminek valamilyenei vannak, hivatalnokai vannak, törvényei vannak, hivatali helyisége van, amivel fennmaradt részben ezekről van szó. A következő versszak a gondoljatok valamire gondolattal kezdődik, és itt felsorolás következik, olyan felsorolás, amelyik mindegyik esetben most az előző hivatali élet, adminisztratív élet után a vallási életre tér rá, hiszen a füstölésről van szó, amit a tömjénnel a templomokban végeztek, vagy legalábbis az istenek számára, hanem a templomokban máshol, az oltárokon, szabadtéri oltárokon például, és a vízáldozatra, amit reggelenként minden nap szintén elvégeztek a templomokban. A következő esetben különböző libafajtákat sorolnak föl, amik szintén az áldozatoknak, a véres áldozatoknak a jelzésére szolgálnak, és amit ki is mondanak, hogy az istenek számára ajánlanak föl. Aztán jön egy harmadik egység, ami nagyon érdekes a mi számunkra, mert a nátron rágásáról beszél, és a fehér kenyérnek az elkészítéséről. A nátron rágásával kapcsolatban érdemes tudni, hogy a nátront tisztító szerként használták az egyiptomiak, nem csak a mumiákat tisztították meg vele, vagyis hogy mumifikálták, szárították ki, hanem saját maguk is nátron golyót készítettek az ébeszpapírozból, tudjuk, hogy a szájba helyezték a szájszagnak az elvételére, a rágása pedig nyilván ugyanerről van szó, tehát a szájnak a szagát elvették és illatosították helyette, hiszen a nátronhoz különböző illatszereket is keverhettek, hogy golyót készítsenek belőle, sőt mindenképpen kellett, mert a nátront valamivel golyóvá kellett alakítani. A mondatnak a másik fele a sajnos nem világos a számunkra, a fej benedvesítésének a napja, ezt nem tudjuk, hogy konkrétan miről is szól, minden esetre valamilyen ünnepről lehet szó, amikor fehér kenyeret, tehát búzából készült, tiszta kenyeret készítettek. Sokféle kenyér volt Egyiptomban, ez egy kifejezetten finom, gondosan elkészített, drága kenyér volt. A gondolatpárhuzamok azonban folytatódnak, és megint csak templomi jelenettel, mert a zászló rudaknak a felállításáról van szó, meg stélé kivéséséről, és utána arról, hogy a papok megtisztítják a templomokat. Tehát a zászlórudak a templomok előtti zászlókat jelzik, az Istennek a jelenlétét, a stélé kivésése pedig minden valószínűség szerint az áldozati stélének a készítése. A templom megtisztítása az teljesen egyértelmű, majd a következő egységben újabb gondoljatok arra, bevezetés után a házaknak a meszeléséről beszél. A meszeléshez is, mészhez is használták a nátront, tehát ez is a tisztító szertartásnak a része volt, és olyan fehérre meszelték a házakat, mint a tej, ez egy érdekes hasonlat, ami sokat elárul az egyiptomiaknak a tisztaság iránti igényükről. és arról is, hogy ezt hogyan ellenőrizték, hogyan tudták megítélni. Minden esetre ez a messzelés, ez az illatot, a horizontnak az illatát, néha a templomra mondták a horizont szót, de a horizont az, ahol a nap felkel, tehát mindenképpen ez is egy vallási élethez tartozó jelenet, tehát az Isten jelenlétét jelzi, és minden pozitív szerepet betöltő Istennek jó illata volt, tehát ez megédesíti még ezt az illatot, a jó illatú helyre szívesebben mennek az Istenek, sőt a rossz illatot el is kerüli, és utána kenyér áldozatban részesülnek. Aztán az előírások betartását mondja, nyilván itt az Istenekkel kapcsolatos előírásokról van szó, mert a napok beosztása következik utána, aminél tudjuk, hogy a templomi szertartásokban nagyon szigorúan meg volt határozva, hogy reggel, este és a köztes időszakban mikor mit kellett csinálnia a papoknak, illetőleg azoknak a személyeknek, akik szolgálatot töltöttek be a templomban. És a marhák leülése, amire még gondolni kell, meg később a libák tűzretétele megint csak különböző áldozatokra, tehát Istenekről való gondoskodásra utal. Ezzel véget ért a második verszak a harmadik egységben, majd jön egy következő egység, amit az íme szó vezet be, de utána különböző szerkezetű mondatok vannak, tehát ez úgy tűnik, minthogyha az eredetitől eltérő lenne, minthogyha ezt valaki esetleg később betoldotta volna, tehát hogyha azt az elméletet fogadjuk el, hogy volt itt egy eredeti alap, amit átdolgoztak a második átmeneti korban, akkor ez a betét, ez biztos, hogy az eredetitől eltérő későbbi betoldás volt. Vagy pedig egy másik művel való összeolvasztás. Minden esetre ez a rész témában is erős váltást jelent, mert itt az Isten lép be, az az Isten, aki mindenkinek a pásztora, és akinek nincsen gonoszság a szívében, és aki törődik az ő nyájával, vagyis hogy törődik az emberekkel. Nyilván tévedett, és nem rossz szándékból alakultak így a dolgok, ahogy alakultak, ahogy folytatja. De ugyanakkor felveti annak a lehetőségét is, hogy mint kormányos, nincsen az ő órájában, vagyis hogy elhagyta az ő helyét, nem foglalkozott az emberekkel, nem figyelt rájuk, és ezért történtek azok a dolgok, amik történtek. Ezt a gondolatot aztán kérdésekkel fejti ki tulajdonképpen. Hol van ő ma? Talán alszik ő? Íme nem látni a hatalmát. Egy felismerés, ami megint csak az érzelmeknek a drámai felfokozását hozza elő, ami tovább növeli a feszültséget, a költeményen belüli feszültséget. Ezután a csúcspont után egyfajta elcsendesedés következik, megint az állapotnak a leírása, megint a panaszok sora következik, ahol a szomorúságról beszél, illetőleg a gyűlöletről, ami az országban van, és arról, hogy Hút meg Szíját eltávolították, ez két ókori egyiptomi fogalom, Hú a kimondott szó, Szíjá pedig a felismerés, mind a kettőt isteni megszemélyesítésként használják, tehát ez azt jelzi, hogy az események, amik történnek, azok megfontolás nélkül történnek, hiszen nem beszélik meg a dolgokat, nincsen, aki kimondja, vagy nem merik kimondani. Ha emlékszünk rá, akkor Hákhéper részenebb is erről panaszkodott már. A másik pedig a felismerés, hogy aki benne él ebben a helyzetben, az nem látja át, hogy miről van szó. Nem jön rá, nem érti, nem fogja föl az eseményeknek a tényleges lényegét, nem érti, nem tudja, miért van mindaz, ami van, ezért nem is foglalkozik vele. De mindezt a nagy őnek a bűneként rója föl, azért, mert nem törődött az emberekkel, és természetesen ez nem azért van, mert ez a nagy ő rossz akaratú lenne, hanem azért, mert hazugságot mondanak neked. Vagyis, hogy félrevezetnek téged, és félrevezetnek téged azért, mert az ország olyan, mint a kákánövény, vagyis a ricinus, ez arról volt nevezetes, hogy Nagyon könnyen lángra robbant, van egy olyan mítosz is, mely szerint Felső Egyiptomban rejtette el Ízisz gyermekét, Hóruszt szét elől, és egy alkalommal tűzvészből kellett kimentenie, mert a ricinus bokrok között rejtette el, és azok nagyon gyorsan, nagyon könnyen lángra kaptak a nagy hőségtől. Ez a kép, ez a tűznek a képét vetíti föl, és anélkül, hogy kimondaná, hogy tűz, ennek az átvitt értelme jön, hogy futótűzként pusztulnak az emberek, és a lázadás is futótűzként terjed. És ahogy a tűz esetén, a veszély esetén, különösen a határ mentén állandó készültségben kell lenni, ugyanez a helyzet van most is, és most is az erő, a puszta erő az, ami az élve maradást elősegíti. Mert hogy jogtalanságok azok mindennaposak. No, ezzel ér véget a harmadik egység, és akkor megint egy kis szünetet tartunk, majd folytatjuk. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban. Szinuhe irodalmi rovatunkban Ipuver intelmeiről beszéltünk, eddig az első három egységet olvastuk el, éppen a harmadikat fejeztük be, úgyhogy következik a negyedik egység. Ebben a negyedik egységben megint a korábbiakhoz visszatérve mindig azonos szóval kezdődnek az egyes sorok. Tehát oly szép azonban az, mikor a hajók folyón felfelé utaznak. Oly szép azonban az, mikor behúzzák a hálót, és összekötik a madarakat. Oly szép azonban az, mikor az emberek karjai piramisokat építenek, tavakat ásnak, hogy ligeteket telepítsenek fákból az istenek számára. Oly szép azonban az, mikor az emberek ittasak, mikor... isznak, és a szívük vidám. Oly szép azonban az, mikor újongás van a szájakban, a kerületek előkelői állnak, és nézik az újongókat a házukban. Finom, hatiúvászonba vannak öltözve, megtisztálkodva, megerősített szívvel. Oly szép azonban az, mikor az ágyak ki vannak tömve, és zárt ajtó van azon, aki bokorban alszik. Oly szép azonban az, mikor a finom paketvászon ki van terítve új év napján. A núbiaiak így szólnak, mi intézzük a védelmeteket. Megsokszorozzák a haderőket az íjászok távoltartására. Tjemehukból áll. Ismét megcsináljuk. Milyen jó indulatúak a medzsái Egyiptommal. Közben pedig hogyan van az, hogy minden ember, egyiptomi, megöli a testvérét. Az ifjúsági csapat, melyet magunknak szerveztünk, ijakká lett, és azon van, hogy szétrombolja a hazáját, ahol keletkezett, megismertetve a beduinokat az ország jellegével. Hajdan azonban az összes pusztalakók féltek tőle. Itt egy hosszú rész van, amit nem tudunk értelmezni, majdnem egy egész kolumna, majd úgy ér véget ez az egység, hogy ez az, amit Ipu, a főrangú mondott, vagy Ipuver mondott, mikor válaszolt ő felségének, a mindenség urának. És megint hiányzó rész, itt szerencsére nem túl sok. Tehát ezzel ér véget a negyedik egység, ami a korábbiakhoz képest viszonylag rövid, de igazából, mint említettem, elég sok olyan rész van, ami nem olvasható, vagy annyira rossz állapotban van, hogy nem értelmezhető. Miről van itt szó? Azzal kezdi, hogy leírja az ideális állapotot, leírja azokat az állapotokat, amik még akkor uralkodtak Egyiptomban, amikor minden rendben volt, amikor a mád szerint éltek az emberek, és közöttük az istenek is. Kiderül belőle az is, hogy ebben az állapotban az isteneket tisztelték. Erre utal például önmagában az ittasság is, mert hogy az ünnepek alkalmával ittak igazából, akkor volt sör és bor bőségesen, a hétköznapokban beosztással éltek, és hát ünnepeknek jelentős része az istenekhez kapcsolódott. Magában maga a részegség is egy isteni állapot volt, egy olyan állapot, amikor az istenekkel tudtak beszélni, velük kerültek kapcsolatba. A hétköznapi élettel kapcsolatban nagyon érdekes megjegyzés, mikor az ágyak ki vannak tömve, vagy pedig nem egyszerű ágyakon, hanem olyan ágyakon, amikre bőségesen lehetett tenni szénátszalmát, hogy puha legyen, ahogy fekszenek rajta. És ezután következik egy izgalmas rész, és zárt ajtó van azon, aki bokorban alszik. Ez a közigazgatásra vonatkozik. Aki bokorban alszik, az nyilván a szabadban alszik, tehát olyan helyen, ahol nem tudja megvédeni se saját magát, se a tulajdonát. Mégis ugyanolyan, mintha zárt ajtó mögött lenne, vagyis mégis teljes biztonságban van. Ebből persze az is következik, hogy ebben az időszakban nyilvánvalóan zárták az ajtókat, de nem biztos, illetőleg feltételezhetően a korábbi időszakban nem volt erre szükség. Persze ezeket az ideális állapotokat elmondja, amit az oly szép felkezdődik mindig, akkor utána, ahogy a harmadik egységben is jön, egy másfajta betoldás, egy másfajta állapot, egy olyan állapot, amikor az idegen népeket sorolja föl, a núbiaiakat, akik ugye délre jöttek, és akik később is Egyiptomban a rendőrséget, határőrséget jelentették, sőt katonaságnak is jelentős része núbiaiból, a medzsáikból állt, akikről itt később szó van, hogy ők jó indulatúak, és ők azok, akik megsegítik az egyiptomiakat, és szó van az íjászokról, az ázsiai népeket nevezték íjászoknak, no, ők az ős ellenségek, ők azok, akik haderőiket megsokszorozzák, és akikkel szemben föl kell, vagy föl kellene lépni. Ehelyett azonban az ifjúsági csapatok, tehát akiket az egyiptomiak állítottak össze, hogy megvédjék magukat, saját népükből, azok pedig átállnak hozzájuk, és saját hazájuk ellen hívják be őket, és segítik őket. Úgyhogy teljesen megváltozott, fölfordult világ van ebben is, azokat hívják, azokat segítik most, akik korábban féltek az egyiptomiaktól. Itt egy újabb, hosszabb, kimaradó rész van, amit sajnos nem tudunk, hogy mi szerepelt ott, feltételezhetően a gonosz, rossz helyzetnek, állapotnak a leírása folytatódik, majd valamilyen módon visszakanyarodik a kerettörténethez, amit nem ismerünk, ami az elején elindult, mert úgy ér véget ez az egység, ez az, amit Ipu, a főrangú mondott, mikor válaszolt ő felségének, a mindenség urának. És itt derül ki az, hogy akivel eddig beszélgetett a nagy ő, akit különböző királyokkal próbáltak a kutatók általában azonosítani, valójában nem király, hanem a mindenség ura, vagyis Átum. És itt derül ki az, amit Emmerach 2005 óta több cikkében, illetőleg könyvében is közzétett, hogy itt tulajdonképpen, ha eredetileg nem is, de a végső formájában egy teodícea van, vagyis egy olyan, ahol az Istennel beszélget Ipuver, mégpedig a mindenség ura Átummal beszélget. Úgyhogy itt nem annyira a bibliai tíz csapással lehet összefüggésbe hozni ezt a bizonyos Ipuver intelmeit, mint ahogy nagyon sokan teszik, sokkal inkább Jób könyvével, aki lázadoz az Isten ellen, aki minden rosszat elmond azért, hogy a végén megtérjen és elfogadja azt, amilyen csapást az Isten mért rá. Itt is erről lehet szó, abban a reményben, hogy minden jóra fog fordulni. Az én véleményem szerint ezzel véget is ér Ipuver intelme, nem folytatódik, hanem egy egészen más, új dologba kezd, ugyanis még egy oszlopnak az eleje olvasható el, sajnos csak a kezdete, mert utána megint annyira rossz állapotban van a papirusz, hogy töredékes lakunákkal teli, hogy nem értelmezhető. Tehát szerintem itt egy új történet kezdődik. Volt egy ember, aki aggasztyánnál lett, mielőtt meghalt. A fia tudatlan gyermek volt. Nem nyitotta meg a száját, hogy beszéljen hozzátok. Halálnak halálával ragadtátok előtt. És folytatódik a történet, nem tudjuk, miről szólhat. Ennek a folytatása egyelőre sehonnan sem ismert, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy ennek a folytatása, mert nincsen vele kapcsolódó rész, annyira rövid ez a bizonyos szakasz. Vannak azonban, akik ezt az egységet Ipuver intelmeinek a folytatásaként értelmezik, mondván, hogy ez egy közbevetett rész, ahol Ipu a főrangú a mindenség urával beszél, és mint egy példabeszéd olyan formában illeszkedik ez a történet a korábbiakhoz. Erre van példa, már mi is találkoztunk korábbi adásainkon, gondoljunk például arra a történetre, amikor a középirodalom korában egy hajó törött arra a bizonyos kígyós szigetre érkezik a Vörös-tengerben. Ott három történet is van egymásba ágyazva. Időnk azonban lejárt, úgyhogy búcsúzom önöktől, jövő héten ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.